Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Fennállva énekeljük a 255. ének első versét, mely igen jó az Úristen dicsérni. Hallgassuk meg Isten igéjét, amint írva található a 77. Zsoltárban.
Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezem éjjel is kitárom feléje lankadatlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom, róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekeim éjjelente, szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre. Elfelejtette kegyelmét az Isten, vagy elnyomta irgalmát a harag? Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Végig gondolom minden tettedet, elmélkedem dolgaidon. Szent a te utad, Istenem! Van-e oly nagy Isten, mint a mi Istenünk? Te vagy az Isten, aki csodákat tettél, megismertetted erődet a népekkel. Megváltottad hatalmaddal népedet, Jákob és József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten! Láttak a vizek is megremegtek, a mély vizek is reszkedtek. A felhők ontották a vizet, a magas fellegek mennydörögtek, nyilait pedig cikáztak. Mennydörgésed hangzott a forgó szélben. Villámok világították be a világot, reszketett és rengett a föld. Utad a tengeren át vezetett, ösvényeid a nagy vizeken, lépteid nyoma nem látszott. Mint nyájat, úgy vezetted népedet Mózes és Áron által.
Isten áldása legyen az elhangzott igén megértésén, szívünk befogadásán. Gyertek fennállva, imádkozzunk. Te tudod, Istenünk, hogy örömmel vagy bánattal érkeztünk ide, hogy miről szól mostanában az életünk. Köszönjük, hogy amikor eléd állunk, nem is kell nekünk semmit elmagyarázni, de jól esik kijönteni a szívünket. És vágyunk arra, hogy te is szólalj meg, és te kötözd be lelkünk sebeit, és te erősítsd bennünk a reménységet, hogy a te akaratod nélkül egy hajszál sem esik le a fejünkről. És te figyelmeztes, mert mi olyan könnyen elsodródunk mellőled. Köszönjük, hogy te hű vagy. Köszönjük, hogy te mindig vársz, hogy szabad nekünk újra és újra bocsánatodért esdekelni, és hisszük, hogy Krisztusért megadod azt. És köszönjük neked, hogy itt lehetünk újra, hogy dolgaidon elmélkedjünk, hogy téged lássunk, hogy világosságot gyújts az életünknek legalább egy szeletére, hogy tudjuk, hogy merre tart az az út, ahol te velünk jössz, és mi az, ami csak jónak látszik. Urunk, méltatlanul és de várakozással újra itt vagyunk, szent jelenlétedben. Szent Lélek Isten, kérünk, hogy te tedd az ígét személyes üzenetté számunkra. Amen.
A mi segítségünk és minden reménységünk Istenben van, aki teremtett, fenntart, és bölcsen igazgat mindent. Amen. Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, a 10. rész 17. versétől. Amikor a 72 tanítvány visszatért, örömmel mondta: Uram, A te nevedre még az ördögök is engedelmeskednek nekünk. Ő pedig ezt mondta nekik. Láttam a sátánt villámként leesni az égből. Íme hatalmat adtam nektek, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, és semmi sem árthat nektek. De ne annak örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek nektek, inkább annak örüljetek, hogy a nevetek fel van írva a mennyben. Foglaljunk helyet. Országosan ma van az ökumenikus imahétnek a zárónapja. Mit jelent, hogy ökumenikus? Azt, hogy sok keresztény felekezet. Együtt vagyunk. Vannak erre más programok, alkalmak, például kezetektől fogva a Sziget Fesztiválon van egy közös pont sátor, ahol különböző felekezetű keresztény fiatalok együtt képviselik az evangéliumot, és várják ott a ráérőket. Vagy van egy ökumenikus segélyszervezet, hogy együtt segítsünk a nagyvilágnak a bajba jutottjain, stb. De az ökumené nem jelenti a hitvallásaink feladását. Szokták mondani, hogy egy az Isten, és valóban egy, de ebből nem következik az, hogy hát nem is értjük, hogy miért kellett itt hosszú időn keresztül vitatkozni egymással. Aki nem érti, az olvasson utána, vagy kérdezzen utána. Azért ennek ezeknek a hitvallások közötti különbségnek bizony nagyon komoly értéke van. Nem véletlen, hogy mi ragaszkodunk a magunk Biblia értelmezéséhez. Nem összemosás az ökumené, hanem összetartás egy Isten nélkül való világban. Ennek a kiábrázolása, megélése. Nem összemosás. És most az imádságról való sorozatban arról szeretnék beszélni, hogy imádság és imádság között is van különbség. És ezen a témán belül pedig arról, hogy a keresztény ember imádsága elmélkedés, vagy más szóval meditáció is része ennek az elmélkedés, de a keleti meditáció az nem imádság. Mind a kettő egyfajta lelki visszavonulás. De már arra a kérdésre, hogy de ebben az elmélkedésben miről is elmélkedünk, miért és hogyan? Ebben már nagy különbség van. Mert hova vonul vissza az, aki meditál? Önmagába. Valamilyen technika révén próbál eltávolodni a külső világtól, a saját érzéseitől is, és tanult szavakkal, gyakorlatokkal törekszik lelassítani, kivonni magát, lecsendesíteni, magát meggyőzni, vagy erőt gyűjteni. De önmagába vonul vissza, valamilyen tanult módon. És hova vonul vissza, aki imádkozik? Oda, ahol csak ketten vagyunk. Isten és én. Az elmélkedésnek a keretét az adja, amit Istenről tudok. Istennek az ígéretei. Istennek az önmagáról adott kijelentése, parancsai. És elhelyezem magamat abban a rendszerben, amit Isten hozott létre. Hol vagyok? Merre tartok? Mit gondoljak, ha Istent kérdezem? A térkép, amin elhelyezem magam, az a Biblia. És az irányzék, az Jézus Krisztus. És az a kettő segít abban, hogy egyszerűen ne csak a saját érzéseimbe, vagy ködös, valamilyen ködös vallásosságba merüljek el, hanem amit Istenről tudhatok, mindaz, az rendezi az én érzéseimet, gondolataimat, életemet. Az imádkozó ember nem önmagában keres valamit, és önmagából akar valamit gerjeszteni, hanem arra az Istenre összpontosít, aki kijelentette magát, aki megismerhető, aki belépett ebbe a történelembe, és akinek a szavaiból és erejéből élhet az ember a világ végezetéig. Ennek az imádságnak nem is létezik technikája. Amikor Jézus azt mondja, hogy ti így imád, taníts minket imádkozni, kérik a tanítványok, és mondja, ti így imádkozzatok. Akkor Jézus kizárólag tartalmi dolgokat mond, hogy ezek a fontos témák Isten szerint. Ezen gondolkozzatok. Azt mondja másút, hogy az Isten igazi imádói lélekben és igazságban imádják az Atyát. Máskor azt mondja, hogy kitartóan imádkozzatok. De se testtartás, se gyertyalángolt, se semmilyen külső dolgot Jézus nem említett, nem hagyott ránk. Csak lépjünk be az Isten lelkének az erőterébe. Oda lépett a 77. Zsoltár írója, akinek a szavait olvassuk. Így kezdődik az imádság, hogy hangosan kiáltok az Istenhez, hogy figyeljen rám, hogy könyörüljön rajtam. És beszámol, hogy megváltozott Isten. Az a baj talán, hogy elfogyott az Isten jó indulata. Miért nem változik semmi? És aztán belegondoltam, elmélkedtem a te dolgaidon, és belegondoltam, hogy miket tettél, nem egyszer, sokszor. Hogy milyennek mutattad magad végig, ami népünk történetében. Ó, nincs más ilyen Isten. Most már tudom, hogy kire várok. Ez a Zsoltár beszámol erről a folyamatról, ami az imádkozó ember lelkében végbe megy. Uram, tudom, hogy nem fogsz engem cserben hagyni. Tudom. Vagy a 73. Zsoltár is egy kicsit bepillantást enged ebbe az elmélkedésbe. Istenhez fordul, és azt mondja, hogy Uram, hát úgy látom, hogy a gátlástalanoknak olyan jól megy a dolga, és akik téged nagy szájjal szidnak, hát vigan élnek. Akkor van értelme annak, hogy én kegyes ember vagyok. De aztán megértettem, mondja. Elmentem az Úr házába, és gondolkoztam ezen a dolgon, és megértettem, hogy nem ezt a pillanatot kell nézni, hanem nagyobb távlatokban. Az én kincsem az, hogy te fogod a kezemet, és az én életem jó révbe fog érni, őket pedig elveszíted. Te vagy az én legnagyobb kincsem ebben az életben. Töprengenek, elmélkednek, és végül tisztán látnak, és oda borulnak az elé, az Isten elé, akit újra ragyogni látnak a lelkükben. A keleti meditációnak a célja, hogy általa valamilyen lelki állapotba, tudat állapotba eljusson az ember. hogy eljusson a valamilyen érzéketlenség állapotába, ahol már nem hatnak a külső ingerek, ahol nincs félelem, nincs vágy. Ezzel szemben az imádkozó ember számára az imádság olykor nagy, tehát minden érzésünknek a kiadása és erős összpontosítás az Istenre, és a vele való kapcsolatunknak a megélése. Kiöntöm a szívemet, és közben figyelek, hogy ő mit gondol, mit juttat eszembe. Miközben mondom, kérdezem, Uram, jól gondolom én ezeket a dolgokat? Van, amikor úgy mondunk valamit a családtagnak, hogy mi vagyunk a konyhában, a fürdőszobában, és kiabálunk messziről. Elég hangosan eljut. És van, amikor azt mondjuk, hogy te gyere, üljünk le, és beszéljünk. És az imádság egy ilyen, szorosan oda ülök Istennek, és a fontos dolgokat megosztom vele. És ennek a beszélgetésnek lehet közvetlen lecsengése, hogy békesség tölt el, de lehet, hogy nem. Azt mondja Jézus, hogy békességet adok nektek, az én békességemet adom, és nem úgy adom, ahogy a világ adja. De ez a békesség, ez nem az imádságnak a hozadéka, hanem ez a békesség Jézusnak az ajándéka, amit megadhat imádságban, és megadhat Biblia olvasásban, de megadhat ezektől függetlenül is, amikor vele vagyok kapcsolatban, vagy egyszer csak megértésemre ad valamit, és békesség tölt el. Nem az a békesség, amire vágyunk, az nem az imádságban általunk, tehát az imádság által elérhető állapot, az egyszerűen ajándék, amit az Úr Jézus Krisztus újra meg újra ad nekünk. A nyugati világ szélesre tárta a kapuit mindenféle vallási gondolat és gyakorlat előtt. Legerősebben a hinduizmus és abból még kinőtt vallások és irányok előtt. A gyógyászatban, a pszichoterápiában sokan elvesztették a határt tudomány és vallás között. Olyan gyógymódokat használunk, kínálnak, amiket lehet, hogy régóta gyakorolnak, de semmiféle elégséges tudományos alátámasztása nincsen. De ma az imádságra fókuszálunk. És az imádság tekintetében vizsgáljuk, hogy mi az alapvető különbség a keresztény imádság és a keleti meditáció között. A harmadik fontos különbség, hogy a meditáció nem csak arra való, hogy elazuljunk, hogy kivonódjunk, hanem tulajdonképpen a meditációnak a végcélja az énnek, az egyénnek a megszűnése, feloldása. És az életből a kijárat is, a végcél ezekben a vallásokban, hogy megszűnünk lenni. És ez egy jó vég abban a gondolatrendszerben, ahol az élet szenvedés. Az életről ez a legfontosabb állítás. Akkor nem szenvedek, mert nem vagyok, ez tényleg egy jó vég abban a gondolatrendszerben. Az imádkozó keresztény emberre viszont az igaz, hogy imádságban jár a legközelebb ahhoz, hogy önmagára találjon. Hogy egyre jobban megértse, hogy Isten előtt ott van az én életem. Hogy Istennek személyre szabott terve van velem. Hogy biztonságban vagyok ennek az Istennek a közelében. Hogy Isten felértékel engem. Mert egyenként szólít meg minket a lélek által. Ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak téged, és az enyém vagy. Jézus, amikor magáról, mint jó pásztorról beszél, azt mondja, az ő juhait nevükön szólítja, azok pedig ismerik a hangját, és utána mennek. A tanítványok visszajönnek egy körútról, ahol Jézustól erővel felruházva csodákat tudtak tenni. Hú, Uram, mik történtek? És Jézus mondja, hogy tudjátok, mi a nagy dolog? Hogy a ti nevetek fel van írva a mennybe, ennek örüljetek. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy a trónuson ülő, azaz az Isten előtt, ott ugye látomásban látja János apostol, könyvek nyitatnak meg, és ott van az életkönyve. És akik abban szerepelnek, azoknak bizonyos helyük van az örökké való dicsőségben, az Isten közelében. És akik abban nem szerepelnek, azok elvesznek. Ott van az életkönyve. Benne van a neve, vagy nincs benne valakinek. Egyszer ennyi lesz a kérdés, a legfontosabb kérdés. Az imádság válasz annak, aki név szerint ismer, szólít, megérteti, hogy mi a mi dolgunk, az én dolgom, pontosan az én dolgom ebben a világban. És aki abban a pillanatban, hogy az ő megváltását elfogadtam, és életemben őt úrrá tettem, beírta nevemet az életkönyvébe. Abba a könyvbe. Hogy értsük akkor Pál apostolnak a szavait, aki azt mondja, hogy élek többé nem én élek már, hanem él bennem Krisztus. Hát mégiscsak feladja magát, nem? A házasság képével szeretném ezt szemléltetni. Egy jó házasságban a két énből lesz egy mi tudat. Egy mi tudat. Nem egyedül döntök sok mindenben. Nem csak az én ízlésem és az én vágyaim számítanak, hanem együtt lépünk valamilyen közös megegyezésben. Állandóan egyeztetek. Ettől még nem szüntünk meg két külön egyed lenni. Csak szeretetben igazodunk és korlátozzuk magunkat. És amikor Pál apostol azt mondja, hogy többé már nem én élek, hanem Krisztus él bennem, akkor azt mondja, hogy ő az Úr az életemben. Szeretném mindig őt előre engedni. Szeretném mindenben az ő kedvét keresni. Ettől ő nem szűnt meg, ez minden nap döntéseket kíván tőle, Páltól, hogy Krisztus engedje előre, hogy Krisztus akarata valósuljon majd meg ténylegesen. Szeretnék végül egy bizonyságtételből olvasni. Szalai András írta. Csak részleteket olvasok. Egyáltalán nem akartam buddhista lenni. Csak a valóságot kerestem. Van Isten, vagy nincs? Semmilyen izmushoz nem akartam kötődni. De egy gyenge srác lévén és egy megaláztatás élménye után elkezdtem karatézni. Érdekelt az önvédelem, és érdekelt a dolog szellemi háttere. Hallottam, hogy a zen a karate, és a karate a zen. És a klubban volt néhány fiú, akik a buddhizmussal foglalkoztak. Aztán, miközben gyakoroltam a harci művészeteket, egyre komolyabban kezdtem foglalkozni a buddhizmussal is. Elkezdtem a meditációkat is. Először fárasztó volt, de idővel kezdtem tapasztalni a meditálás nyugtató hatását. Nem adott megoldást semmire, de segített a megoldás nélküliség elviselésében. Buddha meditációs praxisának a lényege, hogy a vágyak, szándékok, tettek rugóit tetten érje, és létrejöttüket megakadályozza. Az eredmény egy olyan ember, akit már nem köt a világhoz, vagy önmagához, senki és semmi, mert nincs. Megszűnik az a valaki, aki képes volna kötődni. Megszűnik létszomja és bírvágya. Buddha üzenete, ha megvilágosodsz, akkor, ha meghalsz, végre nincs tovább. Végre egyszer s mindenkorra meghalhatsz, és nem kell újra születned és szenvedned. Mi tetszett nekem ebben? Egyrészt nem volt helyette más. Csak az érdekelt, hogy Buddha, ha nem is tud megoldást adni a problémáimra, segít azokat más szempontból nézni. A meditációk hosszabb, rövidebb ideig kikapcsoltak énem problémákkal teli világából. Egy vallási előadás után, késő este, a csillagtalan égboltra feltekintve felejthetetlen élményem volt. Egyszerre szembenéztem a semmivel. Kimondhatatlan volt. Sötétség, hidegség, végtelen üresség. Ott álltam csendben. Egyként mindennel, és mégis egyedül a mindenségben. Nem léptem be, nem léptem vissza. De megszomorodtam. Tényleg nincs értelme semminek és senkinek? És tényleg csak egy önmagam létét álmodó illúzió csomó vagyok? A testem csak materializálódott illúzió. Az élet értelme pedig, hogy vége legyen. Egy hónap múlva találkoztam egy ismerősömmel, aki időközben külföldön keresztjén élt. Nem tudta előttem darabokra szedni a buddhizmust. Nem hengerelt le valamiféle magától értetődő filozófiával. És egyáltalán nem volt meggyőző. De vele beszélgetve mégis rádöbbentem valakinek a jelenlétére. Mint amikor az ember a szobában ülve azt hiszi, hogy egyedül van, és kiderül, hogy van ott még valaki. Ismerősömtől távozva egyszer csak világosan meg tudtam fogalmazni, Isten nem egy általam megvalósítandó tudatállapot, hanem valaki, aki előtt ott állok, és érzem a jelenlétét, és azt, hogy számon kéri eddigi életemet. Csak két pokoli nap múlva hallottam meg az evangélium másik oldalát. Az örömhírt arról, hogy Isten nem csak életem bírája, hanem megváltója is. Ahogy csak Isten tud meggyőzni valakit arról, hogy nem állhat meg előtte a bűneivel, csak Isten tud meggyőzni arról, hogy Jézus magára vette az ő bűneit. Ez olyan, mint amikor ül az ember a síralomházban, és egyszer csak beszólnak. András, szabad vagy? Valaki jelentkezett, hogy helyetted meghal. Meg is tette. Gyere ki, és köszönd meg neki. Mert hogy feltámadt? Ilyenkor az ember vagy ülve marad, vagy tántorogva, levegő után kapkodva, de kibotorkál a fényre, és leborul. A keleti meditációt és az imádságot nem lehet összemosni. Hiszem, hogy élet csak Jézus Krisztusból fakad. Ezért menjünk ő hozzá. Amen. Te látod, Istenünk, hogy mindnyájan tapogatózunk a láthatatlan világban, mert segítséget keresünk, mert megoldásokat keresünk. Köszönjük, hogy te a láthatatlan világból idejöttél, mert te tökéletesen tudod, hogy nélküled mennyire nyomorultak vagyunk, hogy nélküled magával ránt bennünket a sátán. Ide jöttél, hogy néven szólíts, és hitáltal bennünket újjáteremts, megszabadíts, megajándékozz, örök élettel ajándékozz meg. És ahogy megálltál Jézus Jerikóban, a fa alatt, ahova Zákeus felmászott, és szólítottad őt, ugyanúgy ismersz bennünket név szerint. És köszönjük, hogy amikor olvassuk az igét, de különösen itt a gyülekezetben, átélhetjük, hogy szólítasz minket, hogy veled maradjunk, hogy megváltunk légy, és a mi örök társunk, hogy üdvösségünk legyen. Ahogy Zákeussal kapcsolatban kimondtad, hogy Isten gyermekeivé legyünk, mostantól mindörökre, és ami nevünk ott legyen, abban a mennyei nyilvántartásban. Köszönjük, hogy tanítanak bennünket imádkozni a zsoltárok. 150 imádság. Kiönteni a szívünket úgy, amint éppen vagyunk, amivel tele van, és közben elmélkedni a te dolgaidon, azon, amit tettél kezdettől fogva, amit tettél az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, Jézus, a békességet, mint a te ajándékodat. A békességet, hogy Isten kezében tökéletesen jó helyen van az életünk. A békességet, mert megbocsátottál. Köszönjük ezt a békességet, ami minden emberi értelmet felül halad, zűrzavar, jogos félelmek közepette, a te ismeretedben gyökerező békességet. Köszönjük, hogy ez egy valóságos dolog. És kérünk, Urunk, hogy ebben a világban, ahol annyira összemosunk mindent, összemosódik jó és rossz, igazság és hazugság, tudomány és vallás, és még sok-sok minden. Kérünk, adj nekünk józanságot, tisztán látást, ne engedj az ördög törébe esnünk, tetszetős, de hamis tanításoktól. Leplezd le ezeket számunkra. És köszönjük neked, hogy ma is bíztatsz, és tanítasz minket imádkozni, Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. Könyörgünk azokért, Urunk, akik különösen nehéz helyzetben vannak. Könyörgünk így betegekért, gyászolókért, egyedül levőkért, akikben a félelem és az üresség a legerősebb. Könyörülj rajtuk, Urunk, hogy érezzék, van még valaki a szobában. és aki ott van, annak erős a keze, és nagy a kegyelme. Könyörgünk áldásodért, gyülekezetünkre, az ifjúság hétvégéjére. Könyörgünk egyházunkért, vezetőinkért, népünkért. Hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Magunkban folytassuk az imádságot. Mondjuk el fennállva az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Bízatok az Úrban, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket. Az Úr a mi oltalmunk. Amen.